Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. A 130. Zsoltár első versét énekeljük fennálló énekül. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva a 226. ének mind a négy versét énekeljük. A 226. ének így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Thank you. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részének 11-től a 34-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, és leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 16. részének 11. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szílászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalódába zárta. Éjfél tájban Pál és Szílász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szílász elé, majd kivezette őket és ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkereszelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hitt az Istenben. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, csak hálával telhet meg a szívünk, hogy hétről hétre egybegyűjtesz bennünket, és kész vagy megszólítani minket, bűnös embereket, akik arra sem vagyunk méltók, hogy szóba állj velünk, hiszen napról napra csak bűneinkkel fárasztottunk és terheltünk téged. De köszönjük, hogy a te kegyelmedet nyújtott felénk Jézus Krisztusban, és ő érette fölemelsz minket a legnagyobb mélységekből is. Add, hogy ezen az Isten tiszteleten, amikor a te igéd szól és hangzik, ne más gondolatok vegyék el a figyelmünket az igéről, hanem hadd tudjuk úgy hallgatni az igét, hogy szívünkbe zárjuk azt, és mint a jó földbe esett mag, hadd teremje meg bennünk is a megtérés gyümölcsét. Köszönjük, hogy a te szeretetedből élhetünk nap, mint nap, és ezen a neked szentelt napon hadd töltsük ne csak ezt az órát veled, hanem egész nap segíts, hogy oda tudjuk szentelni minden időnket. Jöjj és lelked által erősítsd meg hitünket, adj a szívünkben felülről való világosságot, hogy értsük és megszívleljük a te igéd üzenetét. Amen. Az ige hallgatására készülve az 500. ének első versét énekeljük. Az 500. ének első verse így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele, negyedik részének hatodik versében eképpen. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Kedves testvérek, Pál apostol második missziói útjának egy olyan részéhez érkeztünk, amikor immár Európában hirdeti ő az igét, mert nem sokkal ezelőtt, amikor Isten elzárta a különböző útvonalakat előtte, éjjeli látomásban megjelent egy macedón férfi, aki hívta, hogy jöjj át hozzánk, mert segítségre van szükségünk. És Pál akkor megértette, hogy Isten szólt ezen keresztül hozzá, és áthajózott kísérőivel együtt immár európai földre, és hirdette az Isten üzenetét. Itt is a sötétség és világosság harcát láthatjuk ebben a történetben, mert ezen a részen még nem hangzott addig a Jézus Krisztus evangéliuma. Voltak már olyan emberek, akik Izraelből ide érkeztek erre a részre is, a római településre, akik között istenfélő emberek voltak. Lídiáról, erről a bíboráros asszonyról is azt olvassuk, hogy ő istenfélő volt, meg ők rendszeresen imádkoztak ott a folyóparton, de a Jézus Krisztus evangéliuma még nem hangzott el ott. Hamarosan oszlani kezdett ez a sötétség, amelyben ott éltek azok az emberek. Az Úr világossága felragyogott ebben a sötétségben, és győzött a világosság a sötétség fölött. És itt a történetben négy ilyen példát találhatunk, hogy világosság ragyog a tudatlanság sötétségében, ezt látjuk Lídia, a bíboráros asszony esetében, a lelki megkötözöttség sötétségében, ahogy ez a jövendőmondó lány megszabadult a tisztátalan lélek rabságából, azután a börtön sötétségében, amelyik a próbák sötétségét jelentette Pál és Szilász számára, de ott is felragyogott az Úr világossága, és a halál árnyékának a sötétségében, amikor a börtönőr már a halált választotta volna, de az élet világossága ragyogott fel előtte. Nézzük meg ezt a négy esetet, mert ezen keresztül megláthatjuk, hogy esetleg a mi életünkben is valamilyen hasonló helyzetben hogyan ragyoghat fel az Úr világossága, és hogyan jöhetünk ki mi is a sötétségből az ő világosságába. Tehát Pál és munkatársai a pogány sötétségbe vitték az evangélium világosságát. Zsinagóga nem volt ott a városban, de a folyóparton összegyűltek azok az asszonyok, akik úgy érezték, hogy az imádságban össze kell tartaniuk egymással, Istenhez fordulni imádságban, és Pál örömmel látta, hogy ez egy jó alkalom lesz arra, hogy ott szóljon Jézus Krisztusról. És amikor leültek az asszonyok közé, és elkezdtek beszélni nekik Jézus Krisztusról, mindjárt egy Lídia nevű bíboráros asszony, aki nyitott szívvel hallgatta az igét, befogadta az Urat, és világosság gyúlt a szívében. Maga az Úr Jézus Krisztus nyitotta meg az ő szívét, innentől kezdve Jézus követője lett, megkeresztelkedett egész háza népével, és az otthonát is megnyitotta Jézus Krisztus szolgái előtt. Így mondhatjuk, hogy ő volt Európában az első keresztjén. Korábban is istenfélő volt, így ír a Biblia. Ott volt az imádkozók közösségében, de nem tudta még, hogy csak Jézus Krisztus által mehet az atyához. Jézus ezt világosan elmondta, hogy senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Nem tudta, hogy Jézus Krisztus ő érte is meghalt és feltámadt. A tudatlanság sötétségében kellett, hogy felragyogjon Jézus Krisztus világossága. Innentől kezdve, amikor a világ világosságával, Jézus Krisztussal találkozott, mint megtért és újjászületett keresztjén, már a jó pásztor Jézus Krisztus nyájához tartozott, azok közé, a báránykák közé, akik egy egész életen át követik a pásztort. Mi, akik itt vagyunk 2000 évvel később, mi sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mint akkor azok az emberek, mert mi már tudhatunk Jézus Krisztusról, ismerhetjük őt, tudjuk, hogy hogyan váltott meg bennünket, ismerjük a tanítását, de vajon eljutottunk-e odáig, hogy megnyitottuk a szívünket előtte, és a Jézus Krisztus üzenete, evangéliuma olyan világosságként gyúlt-e már meg a szívünkben, hogy megtértünk, újjászülettünk, és egész életünkkel Jézus Krisztus követői lettünk. Mert aki úgy gondolja, hogy nekem nincsenek bűneim, nekem nincs igazán szükségem Jézusra, nekem elég az, hogy eljövök a templomba egy istentiszteletre, meghallgatom mindig, ami ott elhangzik, és én elég jó vagyok, és majd csak beszámítja Isten majd nekem, hogy amikor az életem végéhez érkezem, akkor én gyakoroltam a vallásomat. Ez kevés arra, hogy beléphessünk a mennyország ajtaján, mert senki sem mehet az Atyához, hanem csak Jézus Krisztus által. Ha a szívünket még nem nyitottuk meg ő előtte, ha nem ragyogott még fel az Úr világossága úgy a mi életünkben, hogy megláttuk magunkat úgy, ahogy Isten lát bennünket, akkor még messze vagyunk az Isten országától. Lídia nyitott szívvel hallgatta az igét. Amikor naponta fölnyitjuk a Bibliát és olvassuk az Úr hozzánk szóló szavát, lehet azt úgy is olvasni, hogy igazán, mint egy könyv, szép dolgok vannak ebben leírva, aztán becsukjuk és nem történik semmi, de lehet úgy is, és ez a jó, amikor nem csak a szemünkkel olvassuk az igét, nem csak az eszünkkel fogjuk fel, hogy mik vannak ott a régi időkből leírva, hanem a szívünkkel, és úgy, hogy annak az életünkre nézve szóló üzenetét kérjük el imádságban az Úrtól, és készek vagyunk arra, hogy egész életünket oda szenteljük az Úrnak. És ő lelke által elvégzi bennünk azt, amire mi magunktól nem volnánk képesek. Lídia a tudatlanság sötétségéből a Jézus Krisztus ismeretének a világosságába eljutott, és otthonába is az apostolokat befogadta, és az ő egész élete innentől Jézus Krisztusról szólt, keresztjén Krisztus követő a Jézus Krisztus világosságában. A másik nagy sötétség, amivel ebben a történetben találkozunk, az a jövendőmondó lány lelkében nyilvánult meg. Először talán úgy tűnik számunkra, hogy irigylésre méltó világossága volt ennek a lánynak, hiszen nem csak a jelent és a múltat láthatta, hanem a jövendőt is. Milyen nagyszerű lehet az, amikor valaki előre is lát és a jövőbe lát, de a valóság nem ez volt. A lány nem látta a Jézushoz vezető utat. Nem látta az örök élet útját. Nem látta azt, hogy mi az ő életének az igazi célja és megoldása. Sötétségben sínylődött. Az ördög rabságában volt, mert a sötétség fejedelmétől kapta ő a jövendőmondás lelkét, azt a képességet, hogy jósoljon az embereknek. Emberileg nézve is rab volt, ki volt szolgáltatva azoknak az embereknek, akik hasznot húztak az ő természet fölötti képességeiből. És ez a lány, amikor látta, hogy Pál, Szílász és a többiek mennek az imádkozás helyére, akkor jó hangosan utánuk kiáltatott, hogy mindenki hallja, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. És figyeljük meg, hogy ez a lány még semmit nem tud Jézus Krisztusról. Azt már látja, hogy a magasságos Istennek a szolgái, de csak addig látja Pált is a megtéréséig, mert addig Pál is úgy gondolta, még mint Saul, hogy én azzal Istennek tetsző dolgot cselekszem, hogy összegyűjtem a keresztényeket, börtönbe juttatom őket, és ő úgy gondolta, hogy ő a magasságos Isten szolgája már akkor is. Pál apostol életében a fordulatot az jelentette, amikor Jézus Krisztus világosságával találkozott, és amikor az életét is odaadta az Úr szolgálatára. Jézus Krisztusról ez a lány nem tud semmit. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Pál pedig úgy mutatkozott be a levelei elején, hogy Pál Jézus Krisztus szolgája. Ezt már nem reklámozta a jövendőmondó lány, mert a benne levő jövendőmondó lélek nem akart Jézussal találkozni, Jézus ugyanis hatalmasabb nála. És Pált meg egyenesen zavarta és bosszantotta ez az ingyen reklám, és ő, aki Jézus Krisztus szolgája volt, Jézus nevét hívta segítségül, Jézus nevében parancsolt rá a gonosz lélekre, hogy menjen ki a lányból, és a lány még abban az órában átélte Jézus Krisztus szabadítását, és a benne levő sötétség helyére a Krisztus világossága áradt. Elveszítette azt a képességét, hogy a jövőt lássa, de látta innentől az igazi jövőt, amely nem csak a földi eseményeket látja valamilyen szinten, hanem látja az örök életet, amelyet megszerzett Jézus Krisztus az őt szeretők számára. Amikor ennek a lánynak megnyílt a szeme, az ördögi képességét elveszítette, de felszabadult a lelke a Jézus követésére. Megszabadult az őt fogvatartó sátáni lélek szorításától, és ugyanúgy, ahogy ez a lány megszabadult, Jézus Krisztus minket is meg tud szabadítani mindattól, ami fogvatart bennünket. Van, akit a babonás félelmek tartanak fogva. A különböző események, amelyekhez kapcsolódik valami babona, félelemben és rettegésben tartják az ilyen embert. Nem mindegy, melyik lábbal kell fel az ágyból, és mondhatnék még példákat, de éppen, hogy nem szeretnék ilyen példákat sorolni. Ezeknek a félelmeiből Jézus Krisztus adhat szabadulást. A szenvedélyek rabságából, legyen az alkohol vagy kábítószer rabsága, vagy az internet függőség, amihez kevés az, hogy a mi akaratunk legyőzze a félelmeinket és a függőségünket, Jézus Krisztus adhat szabadítást. Sok olyan jónak látszó helyzetből, ahova oda jutottunk egy rossz döntés következtében, eljutunk olyan mélységekbe, ahol a sátáni lélek tart fogva bennünket. Lehet, hogy csak egy kis ártatlan játék volt az még iskolás korunkban, hogy a tenyerünkből megmondják a jövőnket, jósoltattunk, de azóta nincs lelki békességünk. Van, aki részt vett egy szellemidézésben, amit pedig Isten igéje nagyon szigorúan megtiltja. És nagyon sok olyan van, amire azt gondolnánk, hogy jó dolog, az egészségünkért megteszünk mindent, és elmegyünk egy természetgyógyászhoz, vagy olyan valakihez, aki energiával gyógyít, és nem is gondoljuk, hogy milyen sátáni hatás alá kerül a lelkünk. És sorolhatnám a horoszkópokat, agykontrollt, és minden olyan ezoterikus praktika, amiben, hogyha belemegyünk, akkor megkötözve érezzük magunkat, és nem tudunk magunktól szabadulni. De Jézus Krisztus ezeknél is hatalmasabb. Ha bűnnek látjuk azt a lépést, amikor ebbe belementünk, még ha tudatlanságból történt is, Isten igéje minden ilyen jövendőmondást, varázslást, igézést, halottaktól való tudakozódást szigorúan megtiltott az ő igéjében, nem véletlenül, mert féltett bennünket. Hogyha ebbe beleléptünk, és ezt bűnnek látjuk, és Istenhez kiáltunk segítségért, szabadulásért, Jézus Krisztushoz, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, ő meg fog szabadítani minket, kivezet a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Azt mondja róla az ige, Jézus Krisztusról, hogy akiket ő megszabadít, az Isten fia, a fiú, azok valóban szabadok lesznek. Így adhat az Úr teljes szabadságot a sötétség helyett az ő világosságában. A harmadik sötétség, amit a történetben látunk, az a próbák sötétsége, amelyből ugyanúgy ki tud a mi Urunk vezetni bennünket. Pál és Szilász egy időre sötétségbe kerültek. Ez nem a bűn sötétsége volt, hanem az az átmeneti állapot, amit a próbák idején tapasztalunk, de az Úr világossága ezeknél is hatalmasabb. Azt látjuk, hogy a próbák alatt sem alszik ki a hit fénye, a hit világossága a szív mélyén. Körülvehet a sötétség, Pálékat hazugvádakkal illették, és mielőtt a bíróság előtt kivizsgálták volna a dolgot, letépték a ruhájukat, megbotozták őket, megbilincselve, lábukat kalodába zárva, a sötét börtön mélyére juttatták mindkettőjüket. És eszünkbe jut az, hogy amikor Jézus Krisztust egy pár évvel korábban ott a Gecsemáné kertben elfogták és megkötözték, ő ezt mondta az érte jött katonáknak, hogy ez a ti órátok és a sötétség órája. És Jézus ott a kereszten, mikor szenvedett, 3 órán át tartó sötétségben így kiáltott fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Pálnak és Szilásznak nem kellett eddig a mélységig eljutniuk, hiszen Jézus Krisztus azt ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, de nem lehetett nekik se könnyű a sötétség állapotát elszenvedniük. És éjfél tájban, amikor a legsötétebb az éjszaka is,
a börtönnek a legsötétebb zugában bezárva, amikor mozdulni sem tudtak, csak sajgott a hátuk, nem remélhettek semmilyen fénysugarat, és mégis a szívükben ott világított a mennyei fénysugár. Elkezdtek már is imádkozni és énekelni, a foglyok pedig hallgatták őket. Azt nem írja le a Biblia, hogy mit énekeltek. Van olyan zsoltár részlet a Bibliában, amelyik oda illene az ő szájukba. Lehet, hogy ezt énekelték, lehet, hogy nem, de hadd olvassam föl a 42. zsoltárból ezt a néhány mondatot. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Lehet, hogy ezt is énekelték, lehet, hogy mást. Ha nem ezt, akkor valami hasonlót, amivel ott és akkor is áldani tudták Istent. És Isten pedig megmutatta, hogy amikor a legnagyobb a sötétség, akkor adja a szabadulást. Amikor próbák közt vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy kétségbe essünk, elveszítsük reménységünket. Már nem látjuk Istent, és megkérdezzük, hogy hol van ő most, amikor a legjobban szükségem lenne rá. Miért nem segít ő akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van rá, segítségünkre siet és lép. Itt a Pálék esetében földrengést küldött, amelytől lehullottak a foglyok bilincsei, és megnyíltak a börtön ajtajai. Van-e a szívünkben akkor is világosság és fény, amikor éppen olyan híreket hallunk, amelyektől megretten a szívünk? Van-e akkor is reménység és Istenre figyelő világosság bennünk, amikor azt látjuk, hogy itt én már nem tudok semmit se lépni, és teljesen bezárultak a lehetőségek körülöttem? Mennyire más az, amikor a próbák sötétségében is nem panaszra nyílik a szívünk, hanem átalakul hálaadássá és magasztaló énekké. Mert a próbák sötétségében azt tapasztaljuk, hogy sok-sok veszteség ért bennünket. De ha nem ezekre nézünk, hanem arra, hogy mi mindent kaptunk már Istentől, és megnyílik hálára a szívünk, akkor oszlani kezd a sötétség, és élő reménység váltja fel minden csüggedésünket. Nézzünk fel Jézusra a próbák között is. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy nyereség kísért, tőled elszakadnom ne hagy semmiért, mondja egy szép énekünk. És a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, mert felragyog az Úr világossága. És itt látjuk végül a börtönőrt, aki olyan sötétségben van, hogy még a halált is kiútnak látja. pedig az nem jelent kiutat a szorult helyzetből. A földrengés éppen álmában érte, és onnan felriadva egy pillanat alatt próbálta felmérni, mi is történt. Hallhatta a szörnyű morajlást, a falak omladozását, a feltáruló ajtók nyikorgását észlelte, a lehulló láncok csörgését, és felfogta, hogy ő itt már teljesen tehetetlen. Biztos, hogy a foglyok az első adódó alkalommal elszöktek, és ha ez így van, akkor ő nem számíthat semmi jóra, mert abban az időben, ha egy börtönőr nem tudott vigyázni a foglyaira, az kíméletlenül kivégezték. És hogyha már neki így is, úgy is meg kell halnia, hát akkor nem fogja megvárni, míg előráncigálják őt, kimondják fölötte az ítéletet, és kivégzik, hanem úgy gondolta, inkább önkezével vett véget az életének. Micsoda sötétségben él az, aki úgy gondolja, hogy a halál megoldást jelent nekem. A halállal véglegesíti valaki azt az állapotot, amikor Isten nélkül élt, és hogyha valaki az öngyilkosságot választja, akkor még azt az utat is elzárja, hogy az Úrhoz kiálthatna segítségért. De Isten megkönyörült ezen a börtönőrön, aki biztos léptekkel indult volna a kárhozat felé, mert a halál sötétségére csak az élet világossága jelenthet megoldást. És ez a világosság Pálnál megvolt. Ő ott a sötétben nem láthatta a börtönőrt, hiszen később olvassuk, hogy a börtönőr is világosságot kért, hogy a celláig eljuthasson. Pál hallhatta valószínűleg a kard csörrenését, ahogy előhúzta az őr, hogy azt saját maga ellen fordítsa. És ez alatt, a pillanat alatt Pál felfogta, hogy mi is történik ott a börtönőr szobájában, és hangosan rákiáltott, hogy ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. És az a világosság, ami Pál szívében megvolt, az most felragyogott a börtönőr előtt is. Hát, ha van menekülés, hát, ha van reménység, és remegve világosságot kért, berohant a cellába, leborult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket a börtönből, és ott tette fel már a kérdést, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek. A börtönőr világosságot kért, ő csak azért kérte a világosságot, hogy eljuthasson Pálig és Szilászig, de olyan világosságot kapott, amely nem csak az emberekig juttatta őt el, hanem Jézus Krisztusig, az igazi megoldásig. Olyan választ kapott a kérdésre, amellyel a mennyország ajtajáig is eljuthatott később. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Vagyis, mit kell cselekednem? Nem cselekedned kell, nem tenned kell ezért, hanem hittel elfogadnod Jézus Krisztus váltságát, Jézus Krisztus kegyelmét. És úgy látszik, hogy ez a börtönőr el is fogadta ezt, és megértette. Ő nem volt ott, amikor Jézus az irgalmas samaritánus történetét elmondta. Nem olvashatta ő még az evangéliumokat. De mégis azt tette, amit Jézus tanított, kimosta és bekötözte a sebeket, a félholtra vert emberek sebét, otthonába vitte, vendégül látta őket. Már a felebaráti szeretetnek azt a gyakorlását végezte el, hogy akik eddig neki ellenségeinek számítottak, azokat szeretettel fogadta. Majd, ahogy Lídia is tette, megkeresztelkedett egész háza népével együtt. És kedves testvérek, amikor eljutnánk olyan kétségbeejtő helyzetbe, hogy azt mondanánk, hogy itt már csak az segít, hogyha én meghalok, és már ez elviselhetetlen, akkor lássuk meg Jézus Krisztus világosságát, amely felragyog számunkra, hogy nincs az a mélység, nincs az a kiúttalan állapot, amiből ő ne adhatna kiútat, megoldást, és az örök élet reménysége akkor is ott lehet a szívünkben. Hiszen Jézus Krisztus megtörte a sötétség erejét, legyőzte a halált, feltámadt, és feltámadásával utat nyitott nekünk a halálból az életre. Hogy is szólt a mai igehirdetés alapigéje? Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Isten mindjárt azzal kezdte a világ teremtését, hogy létrehozta a világosságot az ő teremtő szavával. És ugyanez az Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben is, hogy Krisztus arcának dicsőséges fényét sugározzuk mások felé. Négy példát láttunk itt. A tudatlan Lídia megismerhette Jézust, világosság gyúlt a szívében. A sátáni lélekkel megkötözött jövendőmondó lány átélte Jézus szabadítását, világosság gyulladt a szívében. A próbák között sínlődő Pál és Szilász szívéből hála és dicséret tört elő, mert ott égett, ott világított az Isten világossága a szívükben. És a halálba menekülő börtönőr is a halál helyett az élet útját találta meg. Világosság gyulladt a szívébe. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben. Engedjük hát, hogy a világosság, amikor felragyog előttünk és felragyog a szívünkben, Isten megláttassa bűneinket, megvalljuk azokat, szabadulást nyerjünk a megkötözöttségekből, a mélységekből, és az Úr világosságát tükrözve mi is tudjuk másoknak az élet útját megmutatni, amelyet Jézus Krisztus lehetővé tett számunkra. Áldassék az ő neve. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 650. ének első versét énekeljük a másik énekgyűjteményből. A 650. ének első verse így kezdődik: örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk téged, megváltó Jézus Krisztusunk, hogy világosságul jöttél erre a földre, erre a világra, hogy a sötétségből a te világosságod ragyogjon fel, és a mi szívünk homályát, sötétségét is el akarod oszlatni. Jó volt ezt énekelnünk, hogy nem kell a sötétségben, bűnben élnünk, és meghallhattuk mi is ezt a jó hírt a te szeretetedről, kegyelmedről. Add meg, hogy mi is a te világosságodban járjunk. Olyan sok csábítása van a világnak felénk. Olyan könnyen sötétség borulna ránk, ha mindazt elfogadnánk, ami felénk a csábító, hívó szavát jelzi. És sokszor bele is mentünk ilyenekbe. De könyörgünk azért, hogy ne engedd, hogy sötétségben maradjon az életünk, hanem a te világosságodban járjunk. Ezek a régi történetek is annyira maiak számunkra. Légy áldott azokért, akik már megtapasztalhatták, mennyire más a világosságban járni. Vezess az egyenes úton, Jézus Krisztusunk, fogj kézen és vedess minket világos utakon, a bűn sötétje helyett. Engedd meglátnunk úgy magunkat, ahogy te látsz bennünket, és adj szabadulást a bűn mélységéből. Imádkozunk azokért, akik most is hiányoznak a gyülekezet közösségéből, betegség miatt, gyengeség miatt. Urunk, akik a próbák között vannak, hadd lássák ott is a te világosságodat, ragyogtasd fel számukra. De hálát adunk azért, amikor hosszabb idő után valakik ismét itt lehetnek, és megköszönhetik a te segítségedet, erődet. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, akik belekeseredtek szerettük elvesztésébe, és kérjük, hogy a te vigasztalásodat úgy ragyogtass fel feléjük, hogy ki tudjanak ebből a mélységből jönni. Imádkozunk azokért a családokért, ahol nem a te szereteted világossága ragyog, hanem veszekedés, sötétség és szeretetlenség van. Széthullanak, és nem tudják képviselni azt a világosságot, amelyben a gyermekek is felnőhetnének. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy megtaláljuk mindannyian azt a célt, amit életünknek szántál. Hadd járjunk a te világosságodban. Erősíts meg hitünket, reménységünket, szeretetünket, hogy teljes szívvel neked éljünk mindenben. Amen. Csendben a magunk imádságát vigyük Urunk elé. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetjük a gyülekezetnek, hogy most az Isten tisztelet után az ifjúság ima közössége lesz. Ma délután 4 órakor házasköri alkalmat tartunk. Kedden 8:45-kor imaóra lesz, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra. Kedden este 7 órakor presbiteri bibliaóra, amely a múlt hétről átkerült erre a hétre. Csütörtökön délután 4 órakor a Levendula otthonban lesz istentisztelet. Csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra, 7 órakor énekkari próba. Pénteken az ünnep napján is meg lesz tartva este 6 órakor az ifjúsági bibliaóra. Hirdetem azt is, hogy ma este 6 órakor a Biai gyülekezetben lesz egy olyan alkalom, ahol Rácsok mögött szabadon címmel egy börtönviselt, de hitre jutott embernek a bizonyságtétele lesz, amelyre szeretettel várják a Pátyi gyülekezet érdeklődő tagjait is. Erről egy plakátot is láthatunk kitéve. Augusztus 1-től 4-ig lesz az a gyülekezeti hétvégénk Mátraházán, amelyre már lehet jelentkezni. Ennek a várható költsége körülbelül 20 000 forint lesz személyenként, de már lehet erre jelentkezni 5 000 forint előleg befizetésével a lelkészi hivatalban. A múlt vasárnapi perselypénzünk 134.295 forint volt, Isten dicsőségére 10 000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az Isten tisztelet után az iratterjesztésünkben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 200. énekünket énekeljük. A 200. énekünk mind a 6 rövid versét. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.